Következő műsorunkban Pétervári Tomka Orsolya önkéntes riporterünk beszélgetését hallhatják Sebők Sándor Fóti plébános Regnumi atyával, aki a Parma Fidei Hitpajzsa Alapítvány idei kitüntetettje.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Sándor atya, kérlek, hogy meséljél a gyerekkorodról, a hivatásodról.
Hát egészen messzire vezettek a gyökereket. Gyakran elmondom, hogy a anyai nagyapám, aki Abasáron vízimolnár volt, nagyon mélyen vallásos ember volt. De gyakorlatilag édesanyámat is ő nevelte, ahogy akkoriban mondták, első péntekes volt a édesanyám, és hát őtőle kaptam azt a vallásos hitet, ami aztán kialakult bennem, hát az emberen keresztül, de Jóistentől kaptam persze, és hát édesapám pedig református ember volt, de nagyon jó szinkronban voltak egymással, úgyhogy én nem emlékszem rá, hogy anyánkám mondta, hogy amikor nem ért rá, akkor ő imádkoztatott minket gyerekeket. Van egy öcsém, 2 évvel fiatalabb, meg egy bátyám, aki 10 évvel idősebb, hát mind a kettő meghalt már, és tehát ilyen családban nőttem fel. Nagyon korán elkezdtem minisztrálni, másodikos koromban már, és előtte pedig állítólag azt mondta anyukámnak, hogy pap leszek, és eltemetem anyut. Tehát valahol mocorgott benne már a papság gondolata. Alsós koromban is gondoltam már, hogy pap leszek, de aztán eltűnt ez a gondolat, ez a vágy. De 7. koromra egyértelműen visszajött, és akkor már tudtam, hogy pap szeretnék lenni. Elég korán, azt mondják. És annyira biztos voltam ebben, hogy elmondtam a családban is, édesapámnak is. Később tudtam meg, mikor már ő meghalt, azon a munkahelyen dolgoztam egy darabig, ahol egy hónapig nyáron, ahol ő dolgozott, és hát a munkatársai mondták, munkatársa, hogy hát halom, te paszok, pap akarsz lenni. Honnan tudja, megdöbbent, hát apád mondta. Szóval tehát már úgy gondoltam, hogy pap leszek, de először úgy volt, hogy valami egyháziskolába megyek, 8. után. Édesapám azt mondta, maradjak mellette, nagyon beteg volt, már szívbeteg, és aztán akkor én nem mentem, helybeni gimnáziumban kezdtem, Rákos Keresztúron, mert ott születtem, de azon a tavaszon meghalt édesapám, úgyhogy aztán nem tudtam már egyháziskolába menni, ott kezdtem a gimnáziumot, Rákos Keresztúron, de 1 év után pedig bement a piaristákhoz. Ez gondviselésszerű volt, mert akkor még akárhány gyereket nem lehetett fölvenni. Egy diák visszament a szülővárosába, Miskolcra, így föl tudtak venni engem a budapesti piarista gimnáziumba, és ott érettségiztem aztán a gimnáziumban. Utána jelentkeztem Vácra, a Kovács Vince püspök úr volt akkor a egyházmegyének a vezetője, Péteri püspök úr pedig internálva volt a Hegyszén, úgyhogy ő vett föl Vince püspök úr, és Szegedre küldött. És Szegeden pedig hát egy csodálatos világ tárult föl elém, olyan emberi kapcsolatokat kaptam a Jóistentől, ami nagyon meghatározott. Bálint Sándor, a néprajz professzor, kijártunk hozzá a felső évesekkel, személyesen beszélgettünk vele a lakásán. Vágó Gábor, szobrászművész, aki Erdélyből menekült át a Trianon után, és hát Wagner Viktória, a szociális testvér, aki nagyon meghatározta az életemet, a gondolkodásmódomot, a családról, a nőről, a szexualitásról, az Istennek való odaadottságról. Tehát én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy Isten Szegedre vezérelt engem.
De akkor nem volt olyan bizonyos isteni hívás, amikor úgy, vagy nem emlékszel olyanra, hogy amikor határozottan úgy érezted, hogy téged Istennek?
Hát ez szerintem ez olyan, mint a szerelem, hogy lassan rájön az ember, hogy szerelmes. Tehát olyan, mint egy Szent Pálnak volt, hogy föltött, satölt a Isten kegyelme, hogy nekem nem volt, csak egyre inkább úgy éreztem, hogy itt a helyem. Hát olyan papjaim voltak, akik segítettek ebbe indirekte. Tehát volt egy atyánk, a Zselér Gábor atya, aki megfogott és odaállított a gyerekek elő, hogy mise előtt én imádkoztam velük a rózsafűzve egyáltalán. Másik atya, Pásztor János atya, aki később tudta meg, Szalézirett főnök volt titokban, ő meg vitt minket kirándul, összefogott bennünket, és mentünk kirándul. A másik atya, Farkas László atya, aki a Sasfiók volt, hát a Gregőci atyának a növendéke volt, ő is aztán foglalkozott velünk, nem csak külön, hanem csoportosan. Őtől kaptam az első Danuviámat, mikor felszenteltek, ővel ezt szereltük, hogy legyen egy motorom, amikor elkezdem a pasztorációt. Tehát végülis olyan emberek voltak, akik segítettek engem, tehát lelkivezetőnek a plébánosom Gátatya, aki egy fantasztikus ember volt, kultúrát szeretette meg velem. Tőle kaptam az első lemezjátszót, lemezeket kaptam tőle, és úgy kezelte a gimnastaként is, mint hogyha felnőtt lennék, mert tudta, hogy papnak készülök. Tehát nagyon fölkaroltak engem, direkte is, meg indirekte is a lelki atyáim. A piaristáknak pedig hát szintén a Örkényi atya összeszedett bennünket a 4 évfolyamból, az 8 osztály volt, ugye, összeszedett bennünket, akik utána kispapedzés úgy hívtuk, akiben mosorgott a papi hivatás, azok a havonta legalább egyszer foglalkozott. Nem lett mindenki pap, osztályunkból is, csak azt hiszem 4-en lettünk papok, de 8-an voltunk, akik nekiindultuk ennek. Tehát azért azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek azoknak, akik velem foglalkoztak.
És hogy nem piarista lettél?
Hát egy napig gondolkodtam az is, hogy piarista legyek, mert szeretek tanítani, de a szerzetesség úgy éreztem, nem nekem való. Azon is gondolkoztam egy kicsit, hogy szalézi legyek. De aztán úgy gondoltam, világi papként taníthatok is, meg a gyakorlati lelkipásztorkodásban szeretnék részt venni, tehát mindenképpen ez lesz az utam, ezt éreztem. Sőt, a teológián megkérdeztem a dogmatika tanárunkat, Dévény tanár urat, Dévény István tanár urat, meg Fila Béla atyát, két csodálatos ember volt szegedi szemináriumban, hogy hát menj egy doktoráljak-e. Az akarsz tanítani, nem mondom, hogy pasztoráljak, azt mondja, akkor nem muszáj. Na, ennek ellenére a teológia mindig nagyon vonzott, de hát olyan helyeken voltam, ahol ezt nem is lett volna energiám, nekem még külön tanul, annyira belemerültem a pasztorációban annak idején.
Amit az előbb mondtál, hogy ennyire segítettek téged a tanáraid, meg akikre fölnéztél, hogy én érdekes, hogy ugyanezt mentalitást éreztem benned mindig, hogy az emberi kapcsolatok által vonzod a templomba, a hithez az embereket, és szerintem ez csodálatos, mert Jézus is így
igen, tette. Én azt hiszem mindenféle, ez álszerénység lenne, ha nem merném mondani. Egyik karizmám azt gondolom az, hogy lelkivezetés, emberekkel foglalkozás, kapcsolatteremtés az emberekkel. Én azt gondolom, ne menjen papnak az, aki nem szereti az embereket, meg az Úr Jézus. Ez a kettő nagyon fontos. És ha igen, akkor megérzik az emberek, és ez nagyon jó. És jó visszajelzést ad az embernek, ami aztán újabb erőt tud adni az emberekkel a foglalkozáshoz.
De olvastam a veled készült interjú kötetben, hogy amikor elkezdtél Velőszén káplánként működni, akkor így fiatalok tömegesül jöttek egymás után, hogy hallgassák a tanítást. Ez hogy volt lehetséges a kommunizmus idején, hiszen akkor üldözések közepette gyűltetek össze?
Igen, üldözések közepette, nyilvánvaló, de azt gondolom, hogy mivel korban is közel voltam fiatalokhoz, és szerettem őket, úgy éreztem, van is mondani valom. Nagyon hamar olyan 30-40 fiatal összejült 2 év alatt, aki a foglalkoztam. Tehát ez az előző indításaim, a Szalézi atya, a másik atya, a Fasasfiók atya, tehát ők így plantálták belém. És az nem beszélve arról, hogy nagyon olyan papok vettek körül, akik nagyon sokat köszönhetek. Abban az időben a Dunakanyarban volt Tonka Ferenc atya, Gödön, Nagymaroson pedig a Kerényi atya, meg a Balázs Béla atya, alias Beton atya. Tehát ők is fiatalokkal foglalkoztak, tehát egyszerűen olyan csodálatos világ volt a 60-70-es évek eleje, hogy nem lehetett nem foglalkozni a fiatalokkal, nekünk mi így gondoltuk. Az más kérdés, aztán szétrobbantottak bennünket. Tehát én mindig elmondom, hogyha a kommunistáknak lett volna eszük, akkor nem helyeztek volna bennünket. Ugye a Kerényi atyát kihelyezték a Sziget közben, ott pasztorált tovább. Aztán Feri atya az elment ugye Rómába, de visszajött, de ugyanúgy tovább csinálta, és a Beton atyát is behelyezték Pestre. Tehát minden, ahol megfordultunk, végigfertőztük a világot. Tehát a csodálatos világ volt ez a 69-70-70-es évek, amikor nagyon együtt tudtunk működni. Úgy hívtuk magunkat, hogy mi a Dunakanyar Egyházközség vagyunk. Volt olyan fiatal, aki egy hét alatt végigjárt az összes ifjúsági hittant, mert úgy szerveztek meg, hogy mindig másod legyen a hittan, hogy a gyerek átjárhatók legyenek a hittanórák. Tehát nagyon sokat tanultam az atyáktól, akiket említettem, hiszen ők már évek óta pasztoráltak, én meg kezdő voltam. Fölkaroltak engem, és nagyon sokat köszönhetek neki. Éppen nemrég hívott Beton atya, mondták, Béla, sokat köszönhetek nektek, hümmögött, hogy igen.
Igen, ez is nagyon szimpatikus volt ebben az életrajzi könyvben, hogy olyan gondolatokat hoztál, amit bevallottad, hogy mástól kaptad, de hogy te továbbfejlesztetted. Például ezt valaki mondta neked, hogy nagyon akarni kell valamit, és akkor sikerül. És ennek a gyümölcsét ezt mi igen. is tapasztaljuk.
Hát igen, nem tudom már kitől hallottam, de azt hiszem az ember olyan, akár szülőként, akár papként, pedagógusként is, hogy úgy kellene legalábbis, hogy mint a méhecske összegyűjti különböző virágokról a méznek valót, és aztán átalakítja magával, és úgy adja tovább. Tehát mindannyian azért a környezetünk kapcsolataiból élünk, és ez nagyon fontosnak érzem. Tehát egyedül nem sokra megyünk.
Tehát a saját magam, amit tapasztalok, annak idején az ökumenikus iskola, illetve a katolikus iskola, egy 30, meg 35 éve már ezt így ti összehoztátok, ez hát fantasztikus.
Igen. És a katolikus óvoda, ami óriási öröm számomra, iskola is, azt is én találtam ki. Tehát szerencsére voltak protestáns kollégák, akik segítettek ebben, meg dr. Pálfi Gyula, a nagy öreg pedagógus atyai barátom, tehát azért voltak segítségek, és hát nagyon sokat segített, akármilyen furcsa is, a helyi kommunista polgármester is, aki azóta meghalt már, Tóth Sándor, akár az iskola alapításában, akár pedig az óvoda alapításában. Tehát sok jó indulattal találkoztam itt, így könnyű volt.
Többször említetted azt is, hogy nem féltél, hogy a kommunizmus idején, hogy ezt a bátorságot, ezt honnan merítetted?
Nem tudom. Hát biztos fölülről jött, most nem akarok nagy szavakat mondani. Részint izgatott engem, ami van a gyerekekkel, tehát a gyerekekért azt hiszem mindent megéri vállalni. Az már egy kicsit rossz érzés volt, amikor őket kezdték piszkálni. Amíg csak igazoltatták őket a templom előtt, akár Csongrádon, akár Lajos Mizsén, vagy másút, az annyira nem volt számomra félelmetes, de amikor voltak, megkeresték, vagy behívták a rendőrségre a gyerekemet, akkor az kicsit feszült voltam, mert féltettem őket. De olyan jó helytálló magatartások volt, hogy nagyon vagányak voltak. És nekem nagyon sok erőt is adott, hogy ők tényleg akartak valamit, és de, tehát nem csak azért, mert jól érezték magukat a plébánián, meg a káplán szobában, hanem valóban nyitottak voltak az értékekre. És ez engem nekem sok erőt adott.
Tia Jenőt is az elsők között kérted meg, hogy jöjjön és zenéljen a templomba, pedig akkor még ez nagy ellenérzést váltott ki a hívőkből.
Hát volt, akiből igen, volt, akivel nem. Ma is úgy van, azt látom. Vannak fiatalok, akik nem szeretik a gitáros misét, vannak idősek, akik nagyon szeretik, tehát ez személyfüggő. Hát ez megint gondviselésszerű volt, mert Jenő azért már gitározgatott előtte is már, azért, és egy újpesti klasszikus kórusban énekelt, tehát nagyon klasszikus zenei műveltsége van Jenőnek. Tehát Verőcén találkoztam vele, egyik osztálytársam Jenő tágabb rokonságában nősült be, aztán meglátogattak engem, gitározgattak a szobámban, kérdeztem a Jenőt, hogy van-e Máriáról éneket, de nincs, de majd lesz. És akkor hoztam Mária jó anyánket pár nap múlva. És akkor volt egy évzáró, egy felnőtt hittan bibliaóra évzárója, a Verőcén a Dunaparti kápolnában, ott zenéltek nálam először, és aztán, mivel a két csapat nagyon összejárt, a verőcei fiatalok meg a marosiak, nagyon hamar átkerült Nagymarosra. Most a két atya pedig, a Kerényi atya, meg Balázs Béla atya pedig már országos ismertségük volt, és rajtuk keresztül aztán Jenő elterjedt, hogy így mondjam. És hát nagyon sokat jelentett a pasztorációban. Én mindig mondom, hogy a Jenő óriási szerepet játszott a 70-es éveknek a reneszánszában, a ifjúsági pasztorációban. Tehát nem csak a zene vonzotta a fiatalokat, hanem az a szöveg is, ami részint a saját szövege volt, vagy pedig Kovács Gábor atyának a szövege, aki egyébként évfolyamtársam volt a szegedi szemináriumban, annak ellenére, hogy vegyészmérnököt jött a szemináriumba, és alattam kezdett, aztán össze volt két évet, és velem együtt szentelték föl. Úgyhogy nagyon jó szövegek voltak, és hogy mennyire nívó szövegek voltak, Lukács László tanár úr, magyar tanár úr, piarista, ő emlékszem, hogy vele a Jenő otthonában, Újpesten válogattuk ki a szövegeket, hogy melyek azok, amelyek prozódiailag is, meg minden szempontból megfelelnek. Ő, mint magyar tanár, ezeket lektorálta. Tehát nagyon sok segítséget kaptunk pasztorációhoz ilyen módon is.
Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk, ó, nézz le ránk. Hittel sok gyermeket, tőled vár szép jelet, tőled, tőled, ó, jó anyán. Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk. Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak, még sincs remény. Megfáradt szép szemek, megtörten fénylenek, ó, miért, ó, miért, ó, mondd miért. Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk. Megtévedt nemzedék, két kézzel szórja szét minden kincsét, hitét. Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben, ó, miért, ó, miért, ó, mondd miért. Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk. Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk, ó, nézd le ránk. Hittel sok gyermeket, tőled vár szép jelet, tőled, tőled, ó, jó anyán. Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézd le rám.
Igen, mi ezen nőttünk fel a Jenő énekeken, és annyira szeretem.
Igen. És aztán ugye voltak már a Dió, a Dax, tehát a többiek is azért, tehát amit én hála Istennek, azért nem csak az influenza tud terjedni lélektől lélekig, hanem a jó dolgok is, és azért egy óriási föllendülés volt, de Jenő a gitáros miséknek az atya, azt mondom, illetve tehát a Gemini együttesnek volt két miséje, a husvéti és a karácsonyi. Mi a husvéti miséből adtunk elő részleteket Verőszél. A Szilas mise, így tartották számon. Aponyban mutatták be először, 1967-ben, aztán úgy tudom, hogy a szörényiek játszottak valami hasonlót a Mátyás templomban, és nálam ott harmadszor 71-ben. És emiatt kellett aztán eljönnöm, mert az Ájha megneszelte, és a püspökségen keresztül megtiltották, hogy előadjuk, de mondta, hogy már ki van hirdetve, nem, mégiscsak előadjuk, de aztán ez emiatt kellett aztán eljönnöm. Így helyeztek le Csongrádra.
Hogy látod, hogy a mai fiatalsággal hasonlóképpen kell bánni, vagy most teljesen más a helyzet, vagy mivel lehet őket megfogni?
Hát ha az ember megtalálja azt a hangot, ami a mai fiatalok hangja, illetve azokat a problémákat, ami tényleg izgatja és érdekli őket. Ezek a kapcsolat problémák szoktak lenni, túl hamar kezdődnek a kapcsolatok, és ezért sok eligazítani való van rajta. A családi problémák, a szülő-gyerek kapcsolat, tehát ezeket megtalálja az ember, akkor van esélye, hogy talhagatnak rá, és közösség tud kialakulni, de sokkal nehezebb, mint a mi időnkben. Sok minden jobban elvonja a fiatalokat a természet fölötti értékektől. A szenny az bejön a szobába, az interneten és a tévén keresztül, meg a számítógépen keresztül. Tehát és sok minden elhúzza őket, időben is lefoglalja őket, értékrend is nehezebben alakul ki. Tehát azt gondolom, hogy sokkal nehezebb most, úgy érzem legalábbis, de úgy látom a fiatal papoknál is ez a helyzet, nehezebb most pasztorálni. Ugyanakkor rengeteg öröm is van benne, mert akik meg fogékonyak, azok, amik nagyon jól lehet együtt dolgozni. Hát évente többször jönnek hozzám, ugye tudok szállást adni a helyi plébánián, például a katolikus egyetemi ifjúság vezetői eltérről, meg a más nem tudom melyik egyetemről is. Tehát ahol és mögöttük, a vezetők mögött meg több katolikus csoport van. Tehát más plébániák lelki gyakorlatozó is jönnek. És a különböző lelkiségi csoportoknak szintén nagy szerepe van. A fiatalok pasztorációjában. Akár a Fokolárnak, akár a Szentgyermekségnek, vagy a Regnumnak, amelynek én 70-es évek, 77 óta vagyok tagja. Tehát azt gondolom, hogy lelkiségi csoportok nagyon sokat jelentenek, és ezek a lelkiségi csoportok azért foglalkoznak nem csak a fiatalokkal, hanem a fiatal vagy idősebb házasokkal is. Tehát a kettő jól kiegészíti egymást.
Itt már említettél egy-két dolgot, amivel foglalkozol, de azért egy kicsit még mesélsz arról, hogy telnek a mindennapjaid.
Vannak olyan dolgok, amiket hozzátartozik a papsághoz, tehát a szolgálathoz, a irodaidő, és az iroda nem csak adminisztrációt jelent, a keresztelendőket csak én vehetem föl. Én foglalkozom a fölvételnél is, a házasulandókkal, és hozzám 8-10 alkalommal járnak jegyes oktatásra a házasulandók. Tehát ez elég sok időt elvesz. A lelkivezetés, amire azt gondolom, hogy Isten adott rá kegyelmet, szinte időmnek a 70-80%-át az egyes emberekkel a beszélgetés foglalja el, és aztán hittanulát is tartok. Én viszem elsátlásra a gyerekeket, egy csoportot pedig végigviszik 8-ig, aztán foglalkozom havonta egyszer az akolitusaimmal, 10 akolitusommal, nagyon sokat segítenek nekem, és havonta egyszer képviselőtestületi ülés is van. Most éppen második éve foglalkozom 10 felnőttel, akik részint keresztelésre készülnek, részint elsáldozásra. Tehát gyakorlatilag minden nap este van valami. Ritka az, hogyha nincsen. Úgyhogy ez eléggé, hát kevés szabad idő van.
És a babamama klubot?
Ja, a babamama klub, igen. Hát az meg azért érdekes, ugye, mert ez először azt hiszem az országban nálam volt, annyira nagy unikum volt ez, hogy 94-ben kijött ide a nőklapja, és egy riportot csinált velem, hogy mi ez, amit csinálok én a kismamákkal és az anyukákkal, és hát megjelent fényképpel, meg riport szöveggel a nőklapjában a riport. És aztán most már szinte minden plébánián van, megint nagyon fontos, több szempontból sokat lehetne beszélni, az anyukák szempontjából is, a lendő hittanúsaim szempontjából, a család szempontjából is, hogy foglalkozunk velük. És ebben is van segítségem, van egy hölgy, aki egy védőnő is, és ő fogja össze a anyukákat, és ha van időm, akkor ott megyek, ott vagyok köztük. Akár lelki dolgokról is, nevelésről, házasságról, tehát sok mindenről tudunk beszélgetni. És nagyon nyitottak, nagyon jókat tudunk beszélgetni.
Szerintem ennek nagyon nagy jelentősége van, mert hogy annak idején, amikor mi is jártunk a Babamama klubba, hogy láttuk, hogy olyanok is eljönnek, akik mondjuk nem annyira hívők, és aztán betagozódnak a katolikus oviba, mennek tovább a katolikus iskolába, és észre se veszik, és már ott vannak az egyház közelében,
igen,
vagy benne.
Igen, és így minden évben egy-két család itt ragad az egyházközségbe, éppen a Babamama klubon, vagy pedig a óvodán keresztül. Ez a kettő a legfontosabb. Iskolában egy kicsit lazább a kapcsolat a szülőkkel, de a Babamama klub meg a óvoda az nagyon-nagyon fontos. Én mindig ajánlom minden kollégának, ahol nincs, ott teremtsenek lehetőséget a óvodára is, meg a Babamama klubra is, mert ott lehet közel kerülni az anyukákat, akiknek azért a házasságban és a családban kulcs szerepük van. Mert nők nagyon lényeges szerepet töltenek be minden tekintetben, a házasságban, a családban is, és őket kell segíteni, meg motiválni ahhoz, hogy tényleg legyen erejük azt a küldetést végrehajtani, vagy megvalósítani, amire Jóisten adta őket, vagy küldi őket.
És mit javasolnál egy fiatal papnak, hogyha nehézségekbe ütközik?
Hát először is azt kérdezem, meg ha már pap, akkor is kérdezem magától, hogy mennyire szereti az embereket, és mennyire hajlandó. Ez nagy szavaknak tűnnek, de ez nagyon így van, ahogy Pál apostol mondja, hogy mindenkinek minden lelette, hogy mindenkit megnyerjek, mert néha el kell felejteni magunkat. De néha odáig jut az emberekkel a foglalkozásban, hogy azt mondta egy újpestieknek egyszer, hogy jó, most egy kicsit hagyjatok a húst, már lerágtátok róla, de a csontjaimat hagyjátok meg, hogy kicsit kipihenjen magam, mert tényleg rengeteg a munka. Tehát rengeteg a munka, és ezt csak úgy lehet csinálni, az ember tényleg Isten iráti szeretetből teszi. Az én jelmondatom 17 éves korom óta az, amit Jézus mondott az utolsó vacsorán, barátaim vagytok. Tehát ha jó Jézus a barátságban vagyok, akkor fantasztikus dolgokra vagyok képes, nem én, hanem a bennem működő Jézus Krisztus. És ez tényleg csak így lehet a papságban is csinálni. Nyilván kell gondoskodni a szabadidőről, és amelyre lehet, meg pihenésről, de Domboszka egyszer azt mondta, hogy általában dodák pihenünk, tehát ez is megtapasztalja az ember, és azt gondolom, hogy nagyon kell szeretni az embereket, és minden korosztályt. Nyilván az ember a fiatalokhoz közelebb van, de az idősek meg mindig kegyelmi hátvédként szerepeltek a munkámban. Nagyon sok konkrét eset tudok, amit a 7 éve fekvő beteg néni imádkozott ki nekem még Szokolyán, Verőszegi Kaplán koromban, mert én egyedül nem tudtam volna megcsinálni. Tehát itt Fóton is egy olyan egyházközséget találtam, akik idősekből állt elsősorban. De olyan önfeláldozók voltak, olyan imádkozó lelkek voltak, hogy erre épült tulajdonképpen a fóti pasztorációm is. Tehát én azt gondolom, hogy Isten szeretné, Jézus barátsága nagyon sokat segít, és szeretné az embereket, akiket rábízott a jó Isten. És azért bízott rám, hogy adjak nekik, adjam tovább az ő szeretetét. És ebben nagyon sokat tettek, sokat kaptam azoktól a papoktól, akik engem körülvettek gyerekkoromtól, Wagner Viktor, a szociális testvértől, meg magam megtapasztaltam, hogy milyen jó dolog ez. Én azt mondtam az egyik tanítványomnak, aki most Veresegyházi pléváns, Rólik Róbert atya, Robi, irigyellek és meg sajnállak is. Irigyellek, mert izgalmas munkád lesz, mikor felszentelték, mondta, akkor mondta neki, sajnálok, mert nehezebb lesz, mint nekem volt annak idején. Átláthatóbb volt a kommunista rendszer. Az ember tudta azt, hogy honnan lövik, vagy honnan akarják megrúdosni. Tehát ez tiszta sor volt. Most sokkal alattomosabb a helyzet. De a különbség mondjuk a széndioxid vagy szénmonoxid között. Széndioxid lehet érezni, monoxidot nem. Csak alattomosan öl, és alattomosan teszi tönkre az embernek a lelkét. A gyakorlati materializmus ilyen. Az elméleti, hát az épp szelme, az kinevette. A mostani sokkal nehezebb, és az embereknek is nehezebb. Meg nagyon fölpörgött az élet, tehát ezt le kell lassítani. Ezért szükséges, hogy az ember vigye a fiatalokat, időseket, lelki gyakorlat, legalább évente egyszer, nagyon fontos. Az, hogy minél hamarabb csoportba hozni a gyerekeket. Mi már az óvodába próbáljuk összegyűjteni azokat a gyerekeket, akiknek a szülei is akarják ezt, hogy foglalkozzunk velük. Tehát utána aztán kialakul ifi vezetőkkel, különböző csoportok alakulnak ki, de nagyon hamar kell ezt csinálni, mert különben elragadja őket a mai világnak a nem éppen pozitív irányulása vagy szele. Hát én azt gondolom, hogy így lehet pasztorálni a manasság is. Nem könnyű, de megéri.
Akkor azt kívánom neked, hogy mindig ilyen lendületes legyél, és hogy az egészséged megmaradjon, hogy sokáig tudjál még itt velünk lenni, és köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseket.
Pétervári Tomka Orsolya önkéntes riporterünk beszélgetését hallották Sebők Sándor fóti plébános regnumi atyával, aki a Parma Fidei Hit Pajzsa Alapítvány idei kitüntetettje.
Egy nap mindent újjá teszel, Jézus, egy nap minden sebünk befor. A régiek mind eltűnnek ott, nincs több könyv. Ott majd minden értelmet nyer, Jézus, minden kérdés választ alá. Gyötrő érzés nem kínoz már, nincs félelem. Együtt mind ott a mennyben, egész lényünk az öröm járja át. Köztünk át sokjuk a győzelem dalát. Színről színre látható együtt mind ott a mennyben, egész lényünk az öröm járja át, köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem.
Puszta Sándor, tékozló fiú. A mindenségben kell lenni egy helynek, ahol még emlékeznek rám. Apám szíve az, mire várok még. Hazamegyek.